Kedves dalmasszony, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt Csóri Sándor, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindannyiuknak. Talán néha önökbe is belehasít az a felismerés, hogy egy mondat, egy vers, egy dal, valami, amit régen hallottunk, nem lehetett véletlen, mert hirtelen évekkel később valamiképp értelmet nyer, és a hasznunkra válik. Sőt, ebben a teremben biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hiszi, hogy véletlen valójában nincs is, mert minden történet, szó, dal, siker, kiált, próba, mindezeknek az értelme előbb vagy utóbb megnyilatkozik. Itt van például fiatal korunknak az a dala, amit hosszú évek után nemrég újra hallottam, és most itt a várakozás perceit kitöltő dalok között is helyet kapott. 17 éves koromban nem gondoltam volna, hogy 30 évvel később egy Emerson, Lake & Palmer dal jelenthet nekem bármit. A dalszöveg nyers fordításban így hangzik. Van erőnk, hogy változtassunk. Nem tévedés, rajtad és rajtam múlik. Van erőnk, hogy változtassunk, ne tegyünk tovább úgy, mintha nem lenne vesztenivalónk. Van erőnk, hogy változtassunk, nincs olyan tett, amit vissza ne vonhatnánk. Van erőnk, hogy változtassunk, a mennyeknek tüze az igazság kezében ég. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, már jó ideje mindenki, akivel találkozom, és minden, amit látok, hallok, tapasztalok Magyarországon, azt mondja, üzeni, sőt, kiáltja, változtass. Ez az üzenet nekem és mindannyiunknak szól. Nem is tudom, volt-e valaha, amióta élek, ilyen mélyről jövő és elsöprő igény a változtatásra Magyarországon. Talán egyszer, úgy 20 éve. Akkor persze más volt Magyarország hangja. Akkor büszkék voltunk erre a hangra, messze elhallatszott a nagyvilágba, messze elhallatszott, mert az emberek tiszta, egyenes és őszinte hangja volt. Magyarország persze akkor is nehéz helyzetben találta magát, de a hangjában mégis volt erő. Valami, ami tiszteletet ébresztett. Ma azonban gyengének látnak minket. Gyengének, aminek egyértelműen a gyenge kormányzás az oka. Kedves barátaim, az erőtlen vezetőket és a gyenge országokat sehol sem tisztelik, különösen nem a mai szuperszónikus sebességgel változó és átalakuló világban. A régi bölcsesség ma igazabb a nemzetközi politikában, mint bármikor. Inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak. Ebből nőtt ki a hatalmas változás iránti igény, a magyaroknak egész egyszerűen elegük lett a gyenge kormányzásból. Tisztelt hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy Magyarországnak erős vezetése legyen. Olyan, amelyben megbízhatnak az emberek itthon és külföldön egyaránt. Amely képes helyreállítani Magyarország tekintélyét, hogy újra tisztelet övezzen bennünket a nagyvilágban. Olyan erős vezetésre van szükség, amely képes megoldani a gondjainkat idehaza, és kellő határozottsággal hallatni a hangunkat a nemzetközi szintéren. Olyan kormányra van szükség, amely felelősséggel kezeli a pénzügyeket, és amelyre nem nyomta rá bélyegét a bűnözés, a hatalommal való visszaélés. Olyan erős vezetésre van szükség, amely képes dönteni, és képes a döntéseket eredményesen, hatékonyan végrehajtani annak érdekében, hogy a magyar munkavállalóknak ne kelljen tartani munkahelyük elvesztésétől, és a törvénytisztelő embereknek ne kelljen a bűnözőktől félni, sem az utcákon, sem az otthonukban. Ha ilyen vezetése lesz vagy hazánknak, akkor Magyarország hangját ismét tisztelni fogják, Magyarországnak lesz súlya, és lesz befolyása is. Tisztelt hölgyeim és uraim, ennél a pontnál nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy az elmúlt másfél évben nagyot változott a világ, nyugodtan mondhatjuk, 2009-ben új világ született. Az új világ rögtön le is számolt néhány illúzióval. Leszámolt azzal az illúzióval, hogy pusztán számokkal, igazi munka és értékteremtés nélkül fenntartható a világgazdaság, hogy így finanszírozhatók a nemzetközi pénzügyi folyamatok. Leszámolt azzal, hogy a trükkök százaival fölfújt hitellufik nem fognak egyszer csak kipukkadni. leszámolt azzal az illúzióval, hogy a világgazdaságban a piaci önszabályozás megfelelő és elégséges. Kiderült, hogy szükség van az állam szerepére és ellenőrzésére, nem lehet az élet minden területét a piacra, pénzügyi szereplőkre, bankrendszerekre bízni. Kiderült, hogy a piacgazdaság megújulásához mégiscsak szükség van valamiféle erkölcsi abroncsra. Az új helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, új világgazdasági versenyt is jelent. Olyan versenyt, amelyben másképpen és más eszközökkel lehet sikereket elérni, mint korábban tettük. Ázsia jelentősége és súlya feltartóztathatatlanul nő. Néhány hete Kína lett a világ legnagyobb exportőre. A globalizáció korábbi főiránya megfordult, immáron Kelet a fő haszonélvezője. Magyarországnak is tudnia kell, hogy bár Európai Uniós tagországként nyugati zászló alatt hajózik, a világgazdaságban ma bizony keleti szél fúj. Mindezek következtében az Egyesült Államokban és Európa országaiban is újra értelmezik az állam és a nemzetgazdaság szerepét. Az új világban Magyarország is más módon vívhatja ki a tekintélyét és a tiszteletet, mint korábban. A neoliberális illúziókkal nekünk is le kell számolnunk egyszer, és talán mindenkorra. Ha Magyarország meg akarja találni helyét és új hangját a világban, akkor nekünk is erős nemzetre és erős nemzetgazdaságra lesz szükségünk. Ehhez pedig erő kell, erő és biztos vezetés. Tisztelt hölgyeim és uraim, azt javaslom mindannyiunknak, felejtsük el azt a mítoszt, mely szerint országunk kicsi és nyitott, amely tőke, természeti kincsek és adottságok hiányában kénytelen a szüntelen és feltétel nélküli alkalmazkodás pályáját választani. Barátaim, az Európai Unió tagországainak fele kisebb, mint Magyarország. Mi vagyunk az egyetlen ország, amely saját céljai, adottságai és erőforrásainak hangsúlyozása helyett állandóan a méretére panaszkodik. E tévképzett meghonosodása mögött a magyar országvezetés kitapintható érdekei húzódnak. A magyar elit rendszeresen az alkalmazkodás mítoszára és kivitelezésére építi hatalmát és személyes jólétét is. Régi történet ez. Ők tudják, mit kíván a tőke, mit kíván a hatalom. Bécs, Moszkva, Brüsszel, Washington. Ők győznek meg bennünket arról, hogy a külső kívánságok és elvárások nem csak jogosak, hanem teljesítésük valójában hazánk és társadalmunk érdekét szolgálja. Ahogy valaki találóan írta, alkalmazkodjunk, mert semmink sincs, hogy aztán tényleg semmink se legyen. Ráadásul a szüntelen alkalmazkodás a jellemtelenség melegágya is lehet. Kedves barátaim, Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely hiszi és tudja, hogy a fennmaradás és siker forrása valójában az erő, az ész és a szorgalom. Hagyjuk végre magunk mögött a magyar kisítűséget tápláló kormányok korszakát. Én a magyarok kisszerűsége helyett a magyarok nagyszerűségében hiszek. Tudom, hogy a magyarok többsége a kishitű, alamuszi, oldalra pislogó alkalmazkodás helyett az eszünkre, szorgalmunkra és tehetségünkre épülő magyar jövőben szeretne élni. Természetesen én is tudom, hogy a politika a lehetőségek művészete. De csak olyan politikának van értelme, amelynek segítségével megvalósulhatnak céljaink, és érvényesülhetnek az értékeink. Vagyis csak olyan politikának van értelme, amely a magyaroknak anyagi, testi, szellemi gyarapodást, lelki nyugalmat, kiegyensúlyozott és harmonikus életet hoz. Tisztelt hölgyeim és uraim! Megrendítően sok és nehéz feladat áll előttünk, mert nagyon sok, szinte alig felmérhető kárt okozott nekünk a korszak, amit Gyurcsány korszaknak nevezünk. Ne áltassuk egymást, nagy és nehéz vállalkozás az, amit a választások után elkezdhetünk. De én új horizontot látok kirajzolódni Magyarország előtt, mert úgy látom, most már igazán van erőnk, hogy változtassunk, úgy látom, igazán van erőnk, hogy mély és átfogó változást vigyünk véghez. Látom, hogy az új világ még a Gyurcsány korszak örökségével megtetézve is nem csak kihívásokat, de új lehetőségeket is jelent a számunkra. Jó magyar szokás szerint sokan vannak, akik még mielőtt belevágnánk a közös munkába, már is lehetetlennek nyilvánítják a vállalkozásunkat. Ők a hitetlenek. Nem csak a szó vallási, hanem hétköznapi értelmében is. Nekik azt üzenem, ha jól átgondolják, ők is rájöhetnek, hogy a hit nem más, mint a remélt dolgokban való bizalom. Én ezért hiszek Magyarországban. Én ezért hiszek mindig Magyarország jövőjében, ezért hiszek a magyar emberek életerejében, és hiszem, hogy egy reményteljes korszak vár ránk, magyarokra. Azt javaslom, próbálják meg ők is. Ha megpróbálják, megérzik majd, hogy a félelem és a kudarc korszaka hamarosan véget ér Magyarországon. Nagy célokat és nagy terveket kell kitűzni magunk elé, és minden tudásunkkal készen kell állnunk, hogy eredményes és hatékony kormányzást valósítsunk meg az emberek szolgálatában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Persze a változáshoz, egy új irány kijelöléséhez mindig szükség van biztos iránytűre. És erre a mai világban és Magyarország helyzetében különösen úgy látom, a józan ész lehet a legalkalmasabb. A józan ész, ami talán a legősibb kapocs ember és a valóság között. A józan ész az, ami az emberekben közös. Valójában nem más, mint a valóság iránti közös érzék. Ez a különleges tudás mindenkiben benne van. Sokkal inkább az anyatejjel szívjuk magunkba, inkább az édesanyánktól, mint sem könyvekből tanuljuk. Ez lehet az oka, hogy minden közösségben, különösen ha nagy a baj, ez a legbiztosabb mérce és iránytű. Ma mindenki úgy érzi, ami van, az nem mehet tovább. Változtatni kell, mert az ország az utóbbi években egyre inkább letért, lesodródott a józan ész útjáról. Ez nem véletlen. Az egész folyamat már az elejétől szembe ment a józan ésszel, amikor a magyar baloldal milliárdosokat, igazi magyar oligarchákat választott vezetőül. Olyan embereket, akik mindig az azonnali, közvetlen haszonban képesek gondolkodni. Csak a saját érdekeik, csak a magáncéljaik érdeklik őket. Ennek a kormányzás fő motivumai magáncélok és magánügyek lettek. A kormányzat elfordult az emberektől, ezáltal törvényszerűen elrugaszkodott a valóságtól, a mindennapi élettől is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mit mondat velünk a józan ész? A józan ész mindenek előtt arra int, hogy mindenfajta szélsőség veszélyes. Arra int, hogy utasítsunk el minden szélsőséget, hiszen éppen a szélsőségek sodorták bajba Magyarországot. Az egyik szélsőséget ma éppen a hatalmon lévők jelentik, akik a törvények fölé helyezték magukat. Úgy gondolják, bármit megtehetnek, hiszen náluk a hatalom, amit aztán magánérdekeik erőszakos érvényesítésére használnak, az emberek szolgálata helyett. Gondoljunk csak arra a hatalommal való gátlástalan visszaélésre, amit ma Budapesten látunk, és ami miatt lassan mindenki, aki a városvezetésben megfordult, Rács mögé kerül. A másik szélsőség a törvényen kívül helyezi magát, azt gondolván, hogy céljaik elérése érdekében akár az erőszak is megengedhető. Kedves barátaim, mindkét szélsőség veszélyes. Egyik sem hoz megoldást az ország gondjaira, sőt inkább mélyíti azokat. A szélsőségek hajtóanyaga, ezt sose felejtsük el, a gyűlölet. És a gyűlölet nem békíthető össze az igazsággal, nem tűri a józan észt, és elutasítja az áldozatkészséget. Ezért van az, hogy gyűlöletből nem születik újjá semmi. Ezért van az, hogy a szélsőségekben sosincs igazi erő, amely képes valódi és gyökeres változtatásokra. Ez azt is jelenti, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a választások után Magyarországon a jövő kormányzásának kell következnie, nem valamiféle bosszú kormányzásnak. A hibákat akkor is ki kell javítanunk, ha mások követték el őket. Ám a jövő kormányzása nem jelentheti azt, hogy szemet hunyunk és átlépünk a fölött, ami történt. Kodály Zoltán egyszer vendégségben járt, végig kellett hallgatni a házi kisasszony hegedű játékát. Megkérdezte, mióta tanul hegedülni. 8 éve mester. Mind a 8-at letagadhatná. Ma... Ma sokan letagadnák az utolsó 8 évüket, szívesen elfelejtenék és elfelejtetnék velünk, mi mindent műveltek. De kedves barátaim, mi ezt nem fogjuk hagyni. A szocialisták gyakran fölteszik a kérdést, miért van szükség elszámoltatásra. Erről nekem mindig Pistike jut az eszembe, aki megkérdezi a tanárnőt, tanárnő, miért kell nekem dolgozatot írni? Azért, mert ha pofára osztályozok, nagyon rosszul jársz. Nos, tisztelt uraim! Öntsünk tiszta vizet a pohárba. A felelősségre vonással nem a múltnak tartozunk, hanem a jövőnknek, elsősorban a gyermekeinknek. Az elszámoltatás célja az, hogy ne ismétlődhessen meg még egyszer mindaz, ami az elmúlt években a magyarokkal történt. Nem hagyhatunk örökül a következő nemzedékeknek egy olyan országot, ahol a törvény egyszerűen nem vonatkozik a hatalmon lévőkre, ahol a hatalmasoknak nem kell felelniük semmiért, még az átlagembert apró mulasztásokért is előveszik. Mi, mai magyarok, olyan országot akarunk a gyermekeinkre hagyni, ahol a törvény szava mindenkire vonatkozik, és kivétel nélkül, és ahol minden embernek, a politikusoknak is vállalniuk kell a felelősséget szavaikért és tetteikért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szélsőségek elutasítása mellett a másik fontos dolog, amit a józanész diktál, úgy hangzik. A politikának ismét az emberek, a nagy többség felé kell fordulnia. A legnagyobb bajunk ma az, hogy a Gyurcsány korszakban egyfelől elveszett az egyes ember hite abban, hogy sikeresen boldogulhat Magyarországon, másfelől elveszett a közös hitünk is abban, hogy mi magyarok a 21. századi Európában képesek vagyunk egy sikeres országot fölépíteni. Ezért a következő kormánynak mi hamarabb és nyilvánvalóan meg kell mutatnia, hogy a politika igenis hasznos eszköz lehet. Hasznos eszköz, amellyel a mindennapi életünk jobbá tehető. De ehhez a kormányzást vissza kell fordítanunk az emberek felé. Sokakban felötlik a kérdés. Van-e még ösvény, amely a politikát visszavezetheti az emberekhez? Én azok közé tartozom, akik makacsul bíznak az olyasféle alapvetésekben, mint az, hogy minden zsákutcából ki lehet jönni, mégpedig ott, leginkább ott, ahol belesétáltunk. Ezért nekem meggyőződésem, hogy van olyan ösvény, amelyen a politika visszatalálhat az emberekhez. Abban is biztos vagyok, hogy ezt az ösvényt olyan dolgok mentén kell keresnünk, amelyek közösek bennünk, és amelyek épp ebből adódóan nem elválasztanak, hanem összekötnek minket. Ebből számomra logikusan következik, hogy ezt a bizonyos ösvényt nem a távoli, megfoghatatlan szimbólumok és ideák világában kell keresnünk. Az elmúlt 20 évben megtanulhattuk, hogy az üres jelszavakat, a doktriner politikát, az életszerűtlen ideológiai tételeket követő kormányzatok elszívják és felemésztik a társadalom energiáit, megbénítják az országot. Az ideológiák aféle keskeny vágányú pályák, amelyen rozoga elmemasinák ugyan pompásan el-elkanyaroghatnak, de amelyekkel a valóságos életben alig ha juthatunk egyről a kettőre. Számomra ezért a jövendő magyar politika középpontjában nem egy politikai elmélet áll, hanem az emberek, és a kérdés az, hogyan akarják leélni az életüket. Vagyis vissza kell térnünk azokhoz az értékekhez, amelyek mindenki számára vitán felülálló közös értékek. A közös értékekre összpontosító politika pedig majd visszavezet az emberekhez és a valósághoz. Így majd belátható lesz, mindannyian be fogjuk látni, hogy mindaz, ami összeköt minket a nemzetben, sokkal több annál, mint ami elválaszt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az első és legfontosabb összekötő érték a munka. A munka az alapja mindennek. Mindannyian tudjuk, érték csak munkából lesz. Minden épeszű ember tudja, hogy a munka teremti meg az önállóságát, a függetlenségét, a munka tanítja meg a szabadság és az ünnep örömére is. A munka a tartást, büszkeséget és elismerést abban a közösségben, ahová tartozik, a családjában, a lakóhelyén, a munkahelyén, a baráti körben. Az otthon iránti közös vágy is összeköt bennünket. Nincs olyan ember, aki otthontalan akarna lenni, aki ne vágyna saját otthonra. Mindenki azt szeretné, hogy legyen egy hely, ahol biztonságban érzi magát, ahol mindennek tudja a helyét, ahová mindig jó érzéssel térhet meg. Kell egy hely, ahol a legszegényebb ember is a saját maga ura lehet. Egy hely, amit úgy rendez be, ahogy ő akarja. Úgy viselkedik benne, ahogy neki tetszik, és csak azt enged be oda, akit ő akar. Régi magyar igazság, az én házam, az én váram. A család is olyan érték, amely összekapcsol bennünket. Én hiszek abban, hogy a magányt senki sem kívánja. Legfeljebb elviseli, ha úgy hozza az élet. De magától a legtöbb ember is családot akar maga körül, családot, melegséget, ragaszkodást. Az igazság az, hogy boldog családi életre az is vágyik, akinek éppen nincs benne része. A család igazi közösség, és minden igazi közösség azon a meggyőződésen alapul, hogy jobb hozzá tartozni, mint nélküle élni. Így van ez a feleségünkkel, a családunkkal, és így van a hazánkkal is. A munka, az otthon és a család mellett az is közös bennünk, hogy a fizikai fájdalomtól és a kiszolgáltatottságtól mindannyian félünk. Az egészség éppen ezért minden embernek drága kincse. Amíg az ember egészséges, voltaképpen mindenre képes lehet, vagy legalábbis azt hiheti, hogy minden helyzeten úrrá tud lenni. Az egészség szükséges, azonban nem elegendő ahhoz, hogy megszabadulhassunk a kiszolgáltatottság érzésétől. Ehhez rendre is szükség van, illetve lenne. A diktatúrából való megszabadulás mámorában a rend szó leértékelődött. Valamiféle rossz mellékízt, valami mellékzöngét kapott. Aztán mostanra Magyarország lassan ráeszmél, hogy szabadság nélkül a rend nem más, mint nyomasztó káosz, ahol leginkább csak a félelem tenyészik. Ahol nincs rend, ott elszaporodnak a rácsok, lakatók, zárak, sorompók és figyelő kamerák. Vagyis tisztelt hölgyeim és uraim, a politika akkor találhat vissza a mindennapi élethez és az emberekhez, ha a mindannyiunkat összekapcsoló értékeket, a munkát, az otthont, a családot, az egészséget és a rendet tesszük meg a kormányzati munka alapjául. Ezek után már csak arra az egyszerű kérdésre kell felelnünk, hogy miképpen érvényesítheti a politika ezeket a közös értékeket, miképpen tudja mindenki számára elérhetővé tenni őket. Már említettem önöknek, hogy az elmúlt évek sorozatos kudarcainak oka az, hogy a kormányzati politika igazi céljai magáncélok és magánérdekek voltak, amelyekkel az emberek természetes módon nem tudtak azonosulni. Ebből pedig a következő kormány számára annak kell következnie, hogy magáncélok helyett közös célokra és közös ügyekre van szükség, amelyek alkalmasak arra, hogy a nagy többség együtt küzdjön a sikeres megvalósításukért. Magyarország akkor tudja összeszedni az erejét, akkor tud kilábalni a válságból, akkor tud megindulni egy sikeresebb jövő felé, ha lesznek nemzeti ügyeink, amelyekért együtt tudunk küzdeni, amelyekkel mindenki, de legalábbis a nagy többség azonosulni tud. A helyzet világos. A helyzet világos. A politikai vezetés miatt, amely képtelen volt nemzeti ügyeket meghirdetni és képviselni, összerogyott a gazdaságunk, végveszélybe került az egészségügyi rendszerünk, szétporladóban a szociális biztonság, napról napra nő a munkanélküliség, sorra húzzák le a rolót a magyar vállalkozások, és szó szerint romokban hever a közrend és közbiztonság. Defektes gépkocsink már a felniken fut, csikorog, szikrázik, füstöl. Az álmokfutásnak véget kell vetnünk. Magyarországot voltaképpen újjá kell építeni. Tisztelt hölgyeim és uraim, mi mással kezdhetnénk Magyarország újjáépítését, hanem a gazdaság talpraállításával. Ez ma olyan ügy, amely milliókat képes egy irányba mozgósítani, vagyis képes nemzeti egységet teremteni, föltéve, ha jól tesszük a dolgunkat. De milyen legyen, még pontosabban milyen lehet az újjáépített magyar gazdaság? Olyan gazdasági rendszerre van szüksége Magyarországnak, amely elfogadja, hogy nem létezik jólét és fellendülés hatékony pénzügyi rendszer nélkül, áruk és szolgáltatások szabad áramlása és verseny nélkül. De azt is tudja, hogy a pénzügyek, a szabad kereskedelem és a verseny csak eszközök és nem célok. Amikor a magyar gazdaság, még inkább a magyar politika elfogadta azt az elvet, hogy a piac mindig helyesen működik, a dolgok kicsúsztak az ellenőrzésünk alól. Olyan gazdasági rendszer épült föl Magyarországon, ahol mindent a pénztőkének adtak, és a vállalkozóval szemben elsőbséget biztosítottak a spekulánsoknak. Látjuk a következményeket. A meg nem érdemelt jövedelmekből élők a markukban evetnek, és lenézik azokat, akik becsületes munkából élnek, és tartják fönn a családjukat. Ha a következő kormány nem vállalja azt a felelősséget, amelyet a piaccal szemben vállalnia kell, akkor a teljesítmény helyett továbbra is a spekuláció fog uralkodni rajtunk. A következő országvezetésnek... A következő országvezetésnek azt is meg kell értenie, hogy az a politika, amely érinthetetlenséget és szabályozatlanságot ad a pénzkapitalizmusnak, valójában a demokráciát is megrendíti. Kiszolgáltatottá teszi az embereket, pedig az emberek éppen azt várják a demokráciától, hogy megvédje őket. A megválaszolandó kérdés így hangzik. Hogy tudjuk a magyar gazdaságot a magyar emberek szolgálatába állítani? Az én válaszom a következő. Rehabilitálni kell, és vissza kell helyezni jogaiba a termelést. Ma a termelésnek Magyarországon nincs becsülete. Nem a termelés számít, hanem az, hogyan tudnak üzletelni a termelésről szóló papírokkal. A bankokban nem a gazdaságba teszik a pénzüket, hanem papírokba, amelyek a gazdaságról szólnak. A magyar kapitalizmus valójában egy tisztán pénzkapitalizmus, amely nem más, mint egy torzulás. Egy fejlődési rendellenesség. Az is igaz, azt se felejtsük el, hogy az antikapitalizmus meg egy olyan zsákutca, ami még ennél is rosszabb. A lényeg az, kedves barátaim, hogy a 21. századi magyar gazdaságot nem lehet sem a 20. századi szocialista, sem a jelenlegi oligarchikus módszerekkel kormányozni. Magyarországon ma elterjedtek az olyan jövedelmek, amelyeket az újjáépített magyar gazdaságban nem szabad tolerálni, mert semmilyen kapcsolatuk sincs az érdemmel. Nincs semmi rendkívüli abban, hogy azok, akik munkahelyeket teremtenek, másoknak munkát adnak, sokat keresnek. Sőt, ez így van rendjén. De azok, akik a munkahelyek és a jólét tönkretételével teszik ugyanezt, erkölcsileg védhetetlenek. Ezért nem zárhatjuk ki gondolataink közül a társadalmi hasznosságot, a személyes érdemet és az igazságosságot. Olyan gazdasági rendszerre van szükségünk, amely figyelembe veszi a biztonság, a védelem, az igazságosság és a méltányosság iránti igényeket. Olyan kormányra van szükség, amely nem csak a kormányzást, de a jegybankot és a pénzügyi felügyeletet is megújítja, mert ezek együtt közösen viselik a felelősséget a magyar gazdaság összedöntéséért. Olyan kormányra van szüksége Magyarországnak, amely nem retten vissza a gazdaság átépítésétől. Ha hiszékenységből, restségből, vagy patópáli kényelem szeretettől vezettetve hitelt ad a helyzet javulásáról szóló szirénhangoknak, akkor a talpraállás elmarad. Akkor a magyar gazdaság a saját lába helyett ismét másokén, leginkább a külföldén fog állni. Kedves barátom, a pénzkapitalizmus azért csődült be világszerte, mert a bankok nem a munkájukat végezték. Miért tegyék ki magukat annak a kockázatnak, hogy vállalatokat hiteleznek, amikor pénzügyi spekulációval könnyebb pénzt keresni? Eközben Magyarországon a még életképes cégek is kénytelenek utcára tenni az embereket, mert a bankok egész egyszerűen nem hitelezik a termelésüket, A kormány és a jegybank pedig ezt ölbetett kézzel nézi. Olyan gazdasági rendszerre van szükségünk, amely véget vet ennek. A bankoknak Magyarországon ismét azzal kell foglalkozniuk, amiért életre hívták őket. Vagyis, hogy betéteket gyűjtsenek, és hiteleket nyújtsanak a gazdasági életnek. Ahogy az Európai Néppárt egyik vezetője fogalmazott, olyan rendszerre van szükség, amely lebeszéli őket a tulajdonosi spekulációról és a spekulatív alapok finanszírozásáról. Olyan gazdasági rendszerre van szükség Magyarországon, amely megérti annak jelentőségét, hogy a válság hatására még a legnemzetközibb bankok és vállalatok is ráébredtek, hogy van nemzetiségük. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a nemzeti kötődés feloldódik a globális piacon, a történelem úgy tűnik, most mégis határozottan más irányt vett. A holnap világában az emberekkel ezért nem csak, mint élő munkaerővel, de mint nemzeti közösségek tagjaival is számolni kell. Számolni kell az emberek erkölcsi követeléseivel és a polgári méltóságuk iránti igényeivel. Sokan belelovalták magukat a nemzetek, az államok és az állampolgárok nélküli világ látomásába. Delíriumos látomás volt ez. Hívei azt hiszik, hogy a nemzeti állami gyökerekhez való visszatérés egy új probléma. Én meg pont fordítva úgy látom, hogy Magyarországnak olyan gazdasági rendszerre és olyan kormányra van szüksége, amely ebben nem problémát, hanem megoldást, de legalábbis lehetőséget lát. Lehetőséget arra, hogy egészségesebb magyar gazdaságot építsünk, olyat, amely több esélyt ad a magyar embereknek a boldogabb életre, mint amiben az elmúlt 20 év során részük volt. Vagyis az első és legfontosabb nemzeti ügy, hogy saját lábára állítsuk a magyar gazdaságot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar válságkezelés azért vallott kudarcot, mert nem tudta, talán nem is akarta megvédeni a munkahelyeket. Holott ez lett volna a legfontosabb feladat az elmúlt esztendőben. Éppen ezért, amit az elmúlt egy évben az MSZP kormányzat csinált, számomra ugyanolyan kudarc, mint amit előtte bemutattak. Én sohasem fogok lemondani arról a meggyőződésemről, hogy bármely közösségnek a világon az a jó, ha minél több tagja végez hasznos munkát. Ahogy arról sem, hogy a gazdasági válság kezelésének egyetlen hatásos módja a gazdasági növekedés beindítása, szinte minden áron. A józanész tehát az diktálja, hogy tűzzük ki célként magunk elé, hogy az elkövetkező 10 év alatt 1 millió munkahelyet hozunk létre. Ezért mindenek előtt a hazai kis- és középvállalkozásokat kell támogatnunk, mert most is ők adnak munkát a legtöbb embernek. És az embereknek csak akkor lesz munkájuk Magyarországon, ha őszintén kimondjuk, ha megvédjük a magyar termékeket, ha megvédjük a magyar árukat, ha megvédjük a magyar földet, és megvédjük a magyar vízkészletet. Vagyis legyünk szerények, legalább ugyanannyira meg kell védeni magunkat, mint amennyire ezt más országok, például az Egyesült Államok, Németország vagy Franciaország bátran, minden fönntartás és aggály nélkül megteszi. Vagyis, kedves barátaim, itt az idő, hogy nemzeti üggyé tegyük az új munkahelyek megteremtését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahhoz, hogy az egészség mindenki számára elérhető legyen, meg kell mentenünk a magyar egészségügyi rendszert, amit a Gyurcsány korszak módszeresen szétvert. A szociális népszavazás alkalmával már mindannyian láthattuk, hogy az egészségügy megmentése olyan nemzeti ügy, amely példátlan méretű összefogást képes teremteni. Az emberek nem csodákat várnak, hanem azt, hogy lássák, a politika valójában az ő egészségüket akarja szolgálni. Ha látják, akkor ők is segíteni fognak. És éppen ez a nemzeti ügyek lényege. Az emberek nélkül nem lehet egyetlen országot sem fölemelni. Ezt a közös energiát kihasználva rendeznünk kell a házi orvosok és a kórházok helyzetét. Nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy az orvosaink 100 és 1000 szám külföldre mennek, és eközben kórházaink súlyos sérülteket nem tudnak fogadni. Több orvosra és több ápolóra van szükségünk ahhoz, hogy felére csökkentjük a várakozási időt, és ne forduljon elő, hogy súlyos betegek vagy sérült ember nem kap azonnal orvosi segítséget. Könnyen belátható, hogy nemzetközi versenyképességünk alapföltétele minél több munkaképes, jó teljesítményekre alkalmas magyar ember éljen Magyarországon. Itt az idő tehát, hogy megmentsük az egészségügyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közös és nagy célunk, amelyben minden becsületes és törvénytisztelő magyar egyetért, a közrend és a közbiztonság helyreállítása. Senki sem akar félelemben élni, és mindenkit dühít, hogy vandálok randalírozhatnak következmények nélkül. Ez is olyan nemzeti ügy tehát, amit a nagy többség, biztos vagyok benne, támogatni fog. Különösen, ha azt látják, hogy az új kormány komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy közösen száműzzük a félelmet az utcákról, a terekről és az otthonainkból. Én emlékszem, gyermekkoromban a kertajtót, de sokszor még a ház ajtaját se zártuk be, vagy egyszerűen a lábtörlő alá tettük a kulcsot. Sőt, amikor még lakótelepi panelházban laktam, ott sem voltak sem berácsozva, sem bevasalva az ajtók. Gyenge kormány, egyenlő, gyenge közbiztonság. Ezért szabadult el a bűnözés, ezért kell határozottan kimondanunk, hogy a bűnözők ellen harcolni kell, akár kik is azok. Mindegy, hogy milyen a vagyoni helyzetük, a kisebbséghez vagy a többséghez tartoznak-e, a bűnözőket törvény elé kell állítani, és felelősségre kell vonni minél gyorsabban. Vagyis itt az idő, hogy újra rend legyen Magyarországon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma az embereket és a családokat nem csak a munkanélküliség, a hiányos egészségügy és a bűnözés veszélyezteti, hanem a szociális biztonság széthullása is, ami szintén a Gyurcsány korszak sajátos vívmányai közé tartozik. Én azt látom a világban, hogy azok az országok és nemzetek erősek, ahol erős a bizalom. A nem látható, nem kézzel fogható dolgokban pedig erős a meggyőződés. Vagyis az emberek hisznek a saját sikerükben, szeretik a nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás, és ezért tudják, hogy számíthatnak is egymásra. Számomra ezt jelenti a szociális biztonság, és ezért gondolom úgy, hogy olyan nemzeti ügyről van szó, amelyel az emberek nagy többsége mindig is azonosulni fog. Azonosulni fog, mert szociális biztonság nélkülözhetetlen a mindennapi élethez, és abból valójában, ha jól belegondolunk, mindenki részesül. Ha pedig széthullik, mint az abroncsát vesztett hordó dongái, vagy akár csak súlyosan megbillen, azt előbb-utóbb mindenki megérzi, még a legjobb módúak is. A szociális biztonság tehát erőforrás a nemzet számára. Minden egyes megszülető gyermek befektetés, amely sokszorosan meg fog térülni az országnak, amikor képzett és egészséges felnőtté válva munkát vállal, és részt vesz a javak előállításában. Mindenkinek saját, jól felfogott érdeke, hogy amikor ő szorul majd gondoskodásra, legyen, aki gondoskodni képes róla. Ezért itt az idő, hogy helyreállítsuk a szociális biztonságot is Magyarországon. Összefoglalva tehát! Azt mondhatom, meg vagyok győződve arról, hogy a kormányzásnak a jövőben a nemzeti ügyeket kell képviselnie. Magyarország következő kormányának a nemzeti ügyek kormányának kell lennie. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nehéz 8 év van mögöttünk, és a 8 évnek súlyos az öröksége. Micsoda ócska cipő, énekli most valahol Cseh Tamás. A Facebookon, ilyen nem is van, az egyik szurkolom, nem rajongom, mert bár az angolból való fordítás ezt kötelezővé teszi, szurkolom a következő üzenetet küldte, mikor megkérdeztem, miről kellene beszélni. Idézem őt. Az elmúlt 8 év hagyatéka. Lopni dicsőség, hazudni kötelesség, ütni öröm. Itt az idő, hogy ennek véget vessünk. Bizony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt az idő, hogy ennek véget vessünk. De arról se feledkezzünk el, hogy a magyar emberek minden tiszteletet és elismerést megérdemelnek, mert kibírták. És ha a szocialisták térdre is rogyasztották az országot, az nem omlott össze. És ez kizárólag a magyarok szívós helytállásának köszönhető. Ez okot ad a reményre. Ha valaki eddig kételkedett volna, ebből is láthatja. Ha nem is hibátlan, de nagyszerű nép és nagyszerű nemzet a miénk. És ebből erőt meríthetünk a jövőhöz is. Magyarország megindulhat egy új úton, egy új irányba, egy jobb és sikeresebb holnap felé, amikor a magyarok szívósága, szorgalma, tehetsége és leleményessége már nem csak arra kell, hogy kibírjuk, hogy túléljük, hanem arra, hogy előre is jussunk, és sikereket is érjünk el. Én látom, sokan aggódnak, kételkednek, sokan bizonytalanok, érthető, ha nem mernek reménykedni ennyi kudarc és csalódás után. Én megértem őket. Megértem azokat a gyermekeikért aggódó szülőket, akik azt mondják, hogy Magyarországnak ma nincs jövőképe, nincsenek céljai, és attól félnek, hogy a gyermekeik előbb-utóbb elhagyják az országot. Azt üzenem nekik, hogy a változás épp azért fontos, hogy újra legyen közös jövőnk. Legyenek közös céljaink, olyan közös céljaink, amelyek megoldásával sikeres és erős országgá válhatunk. Megértem a nemzet távolabbi jövőjéért felelősséget érzőket is, akik azt kérdik, mihez kezdünk a népesedési hanyatlással, az oktatással, a vállalkozó szellemmel, vagy a kutatással hosszú távon. Nekik azt szeretném üzenni, hogy a változásnak az élet minden területére ki kell terjednie. A nemzeti ügyek kormányának pedig mindig a jövő felé kell fordulnia, mindig a horizontot kell kutatnia. És megértem azokat is, akik elkeseredettek és dühösek az elmúlt 8 év miatt. Van rá okuk bőven. Most arra kérem őket, hogy az igazi és valódi, vagyis mély változás érdekében csak a józan ész politikáját támogassák. A szélsőséges erőknek hiába nagy a hangjuk, hiába rázzák az öklüket. Nincs és nem is lesz ahhoz elég erejük, hogy komoly változást vigyenek végbe. Őket támogatni elvesztegetett, sőt eltékozolt lehetőség és erőfeszítés. És megértem, és kedves barátaim, megértem a szocialistáktól elpártolt volt baloldali szavazók csalódottságát is. Hittek egy eszmében, és azt kellett látniuk, hogy vezetőik semmibe veszik ezeket az eszméket, és hátat fordítanak a saját választóiknak. Nekik azt üzenem, hogy mi, jobboldaliak, nem várjuk, hogy megváltoztassák a fölfogásukat. Csak arra kérjük őket, hogy támogassák a nemzeti ügyeket, mert azok minden magyar ember érdekét szolgálják. Rájuk is számítunk, őket is várjuk az ország közös újjáépítésében, mert biztos vagyok benne, hogy nélkülük nem fog sikerülni. Legyenek hát ők is a változás részesei és nyertesei. Az ország egyik fele csalódott, a másik dühös. Csalódott, mert rászették, becsapták, visszaéltek a bizalmával. A másik fele meg azért dühös, mert előre látta, hogy így lesz. És azt is tudja, hová juthattunk volna 8 év alatt, ha nem hagyjuk magunkat rászedni. Csalódott és dühös emberek milliói. Barátaim, itt most a politikának különös gonddal kell cselekednie. A düh és a csalódottság földjéről átjárót kell találnunk, amely elvezet a szóértés, az együttműködés és a remény világába. Gyűlöletkampányok és hazugságbeszédek okozta lehangoltság, hitetlenség, ölbeejtett vagy éppen tehetetlenül széttárt kezek korszakából kell áthajóznunk a nagy tervek, a tetterő, a cselekvés, a kölcsönös bizalom és a közös siker korszakába. Vagyis fel kell szítanunk a reményt a magyar szívekben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én rendületlenül hiszem, hogy sikerülni fog. Mert tudom, hogy nincs reménytelen ország, csak reménytelen kormányok vannak. És azt is tudom, hogy nincs szegény ország, csak rosszul kormányzott ország van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt is tudom, azt is hallom, azt is látom, hogy vannak, és nem is kevesen, akik úgy gondolják, olvasgatván ilyen-olyan fölméréseket, hogy a jövőbe induló vonatjegy már a zsebünkben van. Nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy csak egyetlen igazi felmérés létezik, amire adni lehet. És ez április 11-én lesz. A vonatjegy csak ott, és csak akkor váltható meg, és mindenki kell hozzá, aki változást akar. Mindenki és mindkét szavazatával. Puskás öcsi közismert mondását a helyzethez igazítva, kis különbség, kis változás. Nagy különbség, nagy változás. Márpedig Magyarországnak most nagy változásra van szüksége, Magyarország népe annyi mindent kiállt az elmúlt 8 évben, hogy igazán megérdemli a nagy változást. Magyarország, kedves barátaim, sokkal jobb kormányzást érdemel. Magyarország népének joga van arra, hogy olyan kormánya legyen, amely figyel az emberekre, amely meghallja az emberek hangját, az idősekét épp úgy, mint a fiatalokét, a munkavállalókét épp úgy, mint a vállalkozókét, a városban élőkét épp úgy, mint a falusiakét, meghallja a családok hangját épp úgy, mint az egyedül élőkét. Magyarország népének joga van egy olyan kormányra, amely hisz a magyarokban, és megadja a nekünk kijáró tiszteletet. Olyan kormány kell, amely megérti, hogy milyen emberek vagyunk mi magyarok. Tiszteletben tartja a különbözőségeinket, és megértő velünk szemben. Én hiszek abban, hogy a magyarok képesek arra, hogy a hazugság helyett az igazságot válasszák, kapzsiság helyett az önzetlenséget, az ostoba, mohó zsarnokság helyett a demokratikus józanészt, uszítás helyett a megbékélést, és korrupció helyett az áldozatkészséget, tagadás helyett a hitet, és hatalmaskodás helyett a szolgálatot. Tudom, ezt várják az új kormánytól. De én azt kérem, várják ezt el saját maguktól is. Saját életükben, a saját hatókörükön belül is. Higgyék el, csak együtt sikerülhet, de együtt sikerülni fog. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt az országot, amely közös értékeket, erős és komolyan vehető kormányzást mutat fel, ismét tisztelni fogja majd a világ, ismét súlya lesz a szavának. Magyarországnak most egy erős és elkötelezett kormányra van szüksége, amely képes felettetni a szégyent, amit a Gyurcsány korszak okozott. Olyan kormányra van szükség, amit nem kell szégyelnie az országnak, vagyis itt az ideje, hogy a gyengéket leváltsák az erősek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én készen állok, hogy Magyarország nagy vállalkozásában a magam feladatát ellássam. Én és a pártom is készen állunk. Készen állunk az erős, a felelős és a cselekvő kormányzásra. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!